Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Caritas rendkívüli segélyakciót indított az árvízhelyzetre reagálva. A humanitárius szervezet 10 millió forint értékű gyors segélyt szabadított fel vészhelyzeti keretéből még a hét elején. Nagybajcson katasztrófa helyzeti bázist alakítottak ki, és adománygyűjtést hirdettek. A 1356-os vonal hívása alkalmanként 500 forint hozzájárulást jelent, a caritas.hu oldalon keresztül online is lehet segíteni. Nagymaroson, majd Kismaroson ellenőrizte még délelőtt Orbán Viktor az árvízvédelmi munkálatokat Rétvári Bencével, a térség országgyűlési képviselőjével közösen, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát irányító helyettes államtitkár. A Dunai árhullám már reggel Dévénynél tartott, Budapesten várhatóan szombat délután este tetőzhet a folyó, a 2013-as vízállásnál 40-50 cm-rel alacsonyabban, 846 centin. A budapesti rakpartokat valamikor a jövő hét második felében nyithatják majd újra, tájékoztatott Karácsony Gergely főpolgármester. Láng István vízügyi főigazgató elmondta, előző éjjel nyitották meg a lajtai víztározót, a vízállásban ennek szinte azonnal látható eredménye volt. Csütörtökön Mosonmagyaróvárnál tetőzik a folyó, a munkában bő 1600 katona is részt vesz, de létszámuk naponta 4000 fővel is emelhető, amennyiben erre szükség van. További kritikus helyszín például a Margit-sziget, ahol a sakkolimpiára érkezett sportolók is laknak, részben az ő számukra a belügy biztosítja a ki- és bejutást az Árpád híd felé. Az érintett metrók és hívek menetrendje változik, az utasoknak érdemes tájékozódniuk. Lengyelország árvíz sújtotta térségeibe látogat az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyent Donald Tusk lengyel kormányfő hívta meg. Az Európai Bizottság megkezdi levonni a Magyarországnak szánt esedékes uniós kifizetésekből az EU bíróság által az országra kiszabott 200 millió eurós bírságot, miután a magyar kormány a határidőig nem fizette be az összeget, jelentette be a bizottság szóvivője. A bíróság által június 13-án kirót, mintegy 80 milliárd forintnak megfelelő összegű bírság befizetésének a határideje kedden járt le. Napjainkban hajtóvadászat folyik a migrációt elutasító politikusokkal és kormányokkal szemben. Ennek része a határvédelme miatt Magyarországra kirót gigabírság és a Matteo Salvini olasz miniszterelnök helyettesekért 6 éves börtönbüntetés is, szögezte le a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter emlékeztetett, Salvini felelős politikusként úgy döntött, megvédi a hazáját, és csupán érvényt akart szerezni a jogszabályoknak, amelyek értelmében minden ország maga határozhatja meg azt, hogy kiléphet a területére. És ha valakit ezért börtönbe akarnak küldeni, akkor tényleg az ember már nem tudja, hogy a józanész elvesztésének milyen minősített szintje van Európában, fogalmazott Szijjártó Péter. Az Európai Uniós bővítéspolitikával kapcsolatos brüsszeli képmutatás beilleszkedik az Európai Bizottság elnökének azon döntése, amelynek értelmében Várhelyi Olivér nem folytathatja munkáját a területért felelős biztosként, közölte a tárcvezető. Szijjártó Péter emlékeztetett, a Nyugat-Balkán államai átlagosan 14,5 éve várakoznak az EU tagságra, ami jól mutatja, hogy a közösségben a többség a bővítés ellen van. Szinte egy időben több ezer személyhívó készülék robbant fel Libanonban. A rendkívüli előkészítést igénylő akció célpontjai a Hezbollah síta terrorszervezet vezetői és aktivistái voltak, az akciót az izraeli titkosszolgálat hajtatta végre. A legutóbbi adatok szerint mintegy 4000 sebesültje volt a támadásnak, köztük 800 súlyos, valamint legalább 12-en életüket vesztették. Az áldozatok között van Irán beiruti nagykövete is, aki az arcát érő robbanás következtében elveszítette a látását. A sérülések jellegéből szakértők arra következtettek, hogy a készülékekben néhány gram katonai célú speciális robbanóanyagot helyezhettek el, amelyet a készülék akkumulátorának hirtelen túlhevítésével hoztak működésbe. Ez utóbbi műveletet valószínűleg egy hacker akció eredményeként sikerült végrehajtani egyszerre az összes eszközön. Közben az AP hírügynökség arról számolt be, a Libanonban és Szíriában felrobbantott személyhívókat egy budapesti cég gyártotta. Magyarország vonatkozásában nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot az úgynevezett csipogó ügy, reagált a miniszterelnöki kabinetirod államtitkára. Kovács Zoltán azt írta, a magyar hatóságok meggyőződtek arról, hogy az érintett cég egy kereskedő közvetítő vállalat, nincs magyarországi gyártó és telephelye. Később legalább egy ember meghalt és több mint 100 megsebesült egy újabb robbanás sorozatban Libanonban, ezúttal walkie-talkie-k, kis beszélő rádiók robbantak fel. Végül az időjárásról. Északon északkeleten több lehet a felhő, majd a folytatásban, másutt a napsütés lesz túlsúlyban, csapadékra nem kell számítani, több felé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 12-13, napközben aztán 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
És jöjj, láss, hallgass meg mindent, ami helyi és keresztény.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Ismerd meg te is örökségünk végtelen gazdagságát, helyi kötődésű előadó és alkotó művészek közreműködésével.
Koncertek, templombemutatók, közösségi programok, irodalmi estek, kiállítások, flashmobok, filmvetítések várnak.
Zarándoklat, nagyszabású, dicsőítő nap szerveződik.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
40 értékes program, több száz előadó, számos vonzó helyszín.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon.
Hagyomány és innováció az ökumené, a Caritas és az Agapé jegyében.
Ars Sacra Fesztivál Miskolcon 2024. szeptember 13-a és 22-e között.
Összefogással szervezi az Éltető Lélek Alapítvány. Részletek az Éltető Lélek Alapítvány Facebook oldalán és az ars-sacra.hu weboldalon.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Nézhetem a papírt. Indul az iránytű. A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban az országos haditorna verseny Borsodabaúj Zemplén vármegyei fordulójára hívunk meg mindenkit. Rácz Péter, tartalékos százados, a Miskolci Toborzó Iroda munkatársa lesz a vendégünk. Tartsatok velünk, érdemes!
Szeretettel köszöntelek Péter a stúdiónkban, szervusz!
Üdvözlök mindenkit!
Országos haditorna verseny lesz. Kiknek szól ez, és meséljünk az előzményekről.
A Magyar Honvédelmi Sportszövetség és a Magyar Honvédség közös szervezésében kerül ez végrehajtásra. Középiskolásokat szólítunk meg, azt a fiatal, úgy tetszik, felnőtteket, akik érdeklődnek a munkánk iránt, és elhivatottságot is éreznek, hogy egy akadálypályás, a Vöröskereszt által biztosított ponton, szellemi és fizikai teljesítményt is azért mérő állomásokon ezt megtegyék. A felhívás az a középiskoláknak megy ki. Azt tudni kell, hogy minden középiskolának, hát a vármegyében több mint 63 darab középiskola van, ezt mindenki megkapja. Természetesen nem mindenki szokott eljönni, de legtöbbször azzal a idézőjeles problémával szoktunk szembesülni, sokkal több a jelentkező, mint amit fizikailag az állomány le tud versenyeztetni, de igyekszünk mindig mindenkinek a részvételét biztosítani, pont azért, mert ez egy olyan nap, ami én szerintem a diákoknak, a kísérő tanároknak is azért kellő élményt szokott biztosítani és adni.
Milyen gyakran szoktatok haditorna versenyt rendezni?
Az országos haditorna versenynek a szervezeti felépítése, vannak a vármegyei döntők, és ennek a végén a győztes csapat Balaton akaratján a rekreációs központba, vagy akár máshol megszervezésre kerülhet, egy tavaszi nagy döntőn vesznek. Mivel ugye az egyik legnagyobb lélekszámú és egyik legnagyobb alapterületű vármegyéről beszélünk, 63 középiskolával, ezért láthatóan itt azért a jelentkezők száma és a részvevők száma is így nagy szervezést igényel. Nagyon kedvelik a diákok, négyfős csapatokkal szoktak indulni, különböző állomáshelyek vannak létrehozva, be van akadálypálya, van lézerlövészet, van Matrix, ami egy ilyen tájékozódás, egy labirintusból kell kijönni. A Vöröskereszt mindig abszolút partnerünk, a helyi vármegyei szervezet. Az első segélynyújtással kapcsolatos dolgokat eddig ők segítették számunkra. Van egy szellemi totó, amit ki kell tölteni. Előre megadott kérdéscsoportokból egy kolléga állít össze kérdéseket. És a végén van egy gumikarabéjjal, egy váltófutás 4x400 méter. Csapatoknál nincs meghatározva, hogy milyen nemű az összetétel, lehet négy fiú, három fiú, egy lány. Ez mindig az iskola határozza meg. Egy a lényeg, hogy nagyon szokták kedvelni. Ilyenkor kapnak ugye katonás ellátást, étkezést, biztosítunk számukra olyan lehetőséget, hogy ismerkedjenek a munkánkkal, de itt nem a toborzás a fő cél, hanem annak a közel 100 gyereknek, vagy fiatal felnőttnek, illetve az ő kísérő tanároknak egy nagyon picit biztosítani azt a lehetőséget, hogy sportoljanak szervezett körülmények között, és amúgy döntően egymással is ismerkedjenek. Nagyon komolyan szokták venni az iskolák ezt a haditorna versenyt, részben azért is, mert ez nagyon jól hierarchizált, nagyon jól meg van szervezve a döntő is, és nem utolsó sorban a jó értelmű versengés azért az intézmények között is megvan. Természetesen azok az iskolák, ahol kadétprogramnak valamilyen formája működik, most HKP1 vagy HKP2, ott adott esetben többet tudnak ezzel foglalkozni, mert hogy ilyen feladatokkal, nekik a programelemek megvannak, de például évek óta az egyik legjobb iskola helyezést ér el a Fényi Gyula Jezsuita gimnázium. De ugyanúgy a Lévai is el szokott jönni, a Fráter is megszokott, igaz, ők már HKP1-esek, de én úgy gondolom, hogy ez egy lehetőség arra, hogy egy kicsit szétnézzenek, meglássák azt, hogy milyen a mi munkánk, és találkozzanak különböző olyan feladatokkal, amik későbbiekben talán hasznosítani is tudnak a fiatalok.
Országos viszonylatban milyen eredményekről tudunk beszámolni a megyei szinten?
Az utóbbi évekbe visszatekintve a Szerencsi Bocskai gimnázium az, aki megnyerte a versenyt, és ők az országos döntőn is kiváló eredményeket. Az egy sportos intézmény, ott Szerencsen futókör van az iskola körül, láthatóan, hogy az iskola HKP programhoz is csatlakozott, illetve a nevelőknek a munkája is benne van. De nagyon jól szokott szerepelni az Andrássy gépipari technikum, ők is azért úgy próbálják, nekik azért az egész évi működésük is részben fel van fűzve erre az országos haditorna versenyre. Nagyon sok programelemet ki szoktak emelni, házi bajnokságokat, gondolom ott a pedagógus úgy próbálja összeállítani a csapatot, hogy azért azok az emberek, akik, mert hogy több komponensű a verseny, ugye ebben van egy szellemi része, van egy tájékozódó része, van a fizikai állóképességet, azért egy lézer tekes fegyverrel azért nagyon nagy biztonsággal, mert őtén ugye fénysugárral dolgozik, ellenőrzött körülmények között ott koncentrációra van szükség, úgyhogy én úgy vélem, hogy az iskolánknak bárki is nyeri meg, az mindig méltóképpen szokta a vármegyét képviselni, és azért ez egy megnyugtató érzés számunkra is, hogy olyan csapat és olyan diákok mennek el, akik azért a vármegyének a jó hír nevét mindig tudják öregvíteni.
Mi a tétje ennek a versenynek, akár a tavaszi országos megmérettetésen?
Hát a tavaszi országos verseny annak azért már más a díjazása, más a körítése is. Pont azért, mert például a rekreációs központban, ahol ezt tartották Balaton akaratján, azért ennek jóval nagyobb technikai lehetőségek van. Azért el kell mondani, hogy ebbe is megmutatkozik a Honvédelmi Sportszövetség, illetve a Magyar Honvédségnek a gondoskodó gondolati köre, hogy egységesítik. A vármegyei döntő, ez kiváló felkészülési alapot, mert ugyanazokkal a úgy tetszik játékelemekkel, feladatokkal fog találkozni. Nem feltétlenül a helyi szervezeteknek az ötletelésére, hanem egy egységes irányítási elv alapján van ez meghatározva. Nálunk mi ugye az első három csapatot díjazzuk erőforrásainknak megfelelően, központilag is kapunk erre mindig, hogy minden gyereknek legyen valami olyan élménye, az, hogy az étkezés biztosítjuk, az ellátást, ezek nagyon fontos elemek, pláne egy fiatal felnőtt ember esetében, de a lényeg az, hogy tudja, hogy biztonságban van itt a szülei is, mert nem utolsó szempont ez is, hogy azért nagyon nagy hangsúlyt fektetünk erre. De az országos döntőre kijutó csapatoknak, az már egy nagyon komoly. Arra azért médiafigyelem hárul, ott már azért van egy felkészülési folyamat, meg maga a helyszínválasztás is, az egy örök élményt fog jelenteni az ott résztvevőknek.
Mondjuk el az időpontot és a helyszínt, tehát hol is szervezitek ezt?
Ez a Volán pályán lesz majd, ugye a Borsodi Építők Volán Sport Egyesület, és arra a napra október 7-én kerül megrendezésre, és akkor egész nap mi vagyunk ezen a pályán, ha úgy tetszik. Be is lakjuk, mert ez reggel 8-tól, körülbelül 15 óra 00-ig szokott tartani, mert hát optimálisan ugye 20 csapatot lehet, de ez mindig az irodavezetőnek, illetve a területvédelmi zászlóa is szervesen bekapcsolódik ebbe a munkába, ez mindig fejtörést okoz, mert hogy jelentkeznek iskolák, mert azért tudni kell, ugye, hogy a Vármegyében 21 darab kadétiskola van. Ha ők jelentkeznek, és még mellé jön 4-5 másik iskola, akkor még mindig a középiskolai létszámnak még a felét se értük el. Ezért van az, hogy azért nagyon nehéz ezt úgy összerakni, és időbe is be kell sűríteni, mert bárki jelentkezik, az mindig örömmel kell fenni, és én ugye az irodavezető, a területvédelmi zászlóainak a parancsnok azért ezeket mindig igyekszik akceptálni, pont azért, mert hogy itt mondom, nem az elsődleges cél az, hogy olyan gondolatokat közvetítsünk, amit a toborzás kíván, hanem hogy együtt legyen az a 100 ember, oktatók, nevelők is lássák és érezzék azt, hogy a sport az milyen élményt tud adni, még akkor is, ha döntően itt most katonai sportágakról beszélünk.
Most zenélünk egy kicsit, utána jövünk vissza.
Rácz Péter tartalékos százados a vendégem, témánk pedig az országos haditorna verseny, ami október 7-én lesz Miskolcon. Említetted, hogy középiskolásokat szólítottatok meg, ez azt jelenti, hogy iskolák jelentkezését várjátok, vagy pedig akár egy középiskolás dönthet úgy, hogy készít egy csapatot, összeállít egy csapatot és jelentkezik?
Nem, itt mindig az intézmény kapja a meghívót. Jár azért ez a pedagógus az iskola részéről is felelősséggel már. Azért a Vármegye területéről, Sátrai Újhelytől kezdve Mezőkövesdig a teljes szegmens, Ószt, Miskolc, mindenhonnan jönnek. Van ennek egy felkészülési folyamata, és mivel ez már egy tradicionális versenyről beszélünk, ha úgy tetszik, bejáratott brenddel, itt már azért tudják a nevelők, az oktatók, a tornatanár, hogy kik azok a fiatalok, ugye, mert hát itt 9-től 12-ig szólítjuk meg őket, hogy azok, akik szóba jöhetnek, akiket ez érdekelhet, vagy akik ezzel szívesen foglalkoznak. Iskolának megy a meghívó, és az iskola fogja delegálni a 4 résztvevőt, és ahhoz kapcsolódóan a kísérő tanárt is. Ugyanúgy reggel felsorakozunk, van egy eligazítás, egy balesetvédelmi oktatás, előjárók köszöntik a résztvevőket, versenyprogram ismertetés, és utána elindul a verseny az előre beosztott formában, mindenki megy szépen oda, és egy idő után már mindenki megy a helyére, csinálja, és a végén van egy eredmény hirdetés, de láthatóan egy 24-25 csapattal az elmúlt években ennyit engedélyeztek, mert ugye katonák vagyunk, és mindent engedélyeznek, amit szeretnénk végrehajtani. Ennyi időkeretben ennyit tudtunk, de üres idő nincs, mert különböző olyan elemeket szoktunk, fegyverbemutató, lehet katonákkal beszélgetni, ha üres állomás van, oda tud menni, érdeklődni. Szokott is lenni, mert a Matrix az egy ilyen különleges feladat, tájolóval kell menni elektronikus alapon. Úgyhogy egy idő után azért itt mindenki megtalálja a helyét. Ez egy hatalmas nagy akadályverseny, ami szerintem nem feltétlenül mindig a győztesnek a sikeréről szól, mindig az adott csapatnak a lehetőségei határozzák meg. Azért ebben a korosztályban, ugye 9-től 12-ig beszélünk, már eltérő a fiziológia. Ugye? Ha van benne ugye egy női résztvevő, mind a mellett én azt szoktam mondani, és azt tapasztaltam, hogy a vegyes összetételű csapatok mindig nagyon jó helyt tudtak állni, mert a kompetenciák jól kiegészítik egymást. Azért sokat számít ez a honvédelmi totó, nagyon érdekes kérdésekkel. Persze megvan adva, ha már előveszik, és már foglalkoznak vele a kérdéscsoportokkal, akkor már nagyjából be tudják lőni azt, hogy egy jó teljesítmény. Ugye az első segélynyújtás az egy olyan dolog az életünkben, ne kerüljön soha rá, de ha már látta, tudta, mit kell tenni, és nem csak a rögtön a 112-t, hanem napi jelleggel, és nem mindenki kadétiskola, nem mindenhol van ugye az oktatás részeként, már akkor elértük a célját ennek a dolognak. A mi korosztályunknak ugye teljesen természetes volt, hogy egy céllövöl, de az a, ha volt valami esemény, rögtön ott álltunk meg, meg a körhinta, ma már azért nem általános, erre is van lehetőség. Azért tudom, hogy 400 métert futni egy gumikarabéja nem a legnagyobb vágyálom, de nagyon szokták élvezni. Csapatokba indulnak. Azért én azt kell, hogy mondjam, hogy a fiatal korosztályban is a versenyszellem ugyanúgy megvan, mint az előtte lévő korosztályokban. Jó célt kell nekik tudni mutatni. Ez a honvédelmi verseny, ez pont ezt is szolgálja, hogy azok a bennünk szunnyadó teljesítmények, gondolatok, ellenőrzött keretek között valahol megjelenjenek. Egy tizedik hely épp annyira értékes tud lenni, mint egy első hely. Nem csak én, a Magyar Honvédség is ez van, ez az ASZ politikája, hogy részt venni, eljönni, megnézni, sikerélményt gyűjteni, ami majd későbbiekben meghatározza az életét.
Említetted ezt a honvédelmi totót, a tavalyi évből, vagy akár az előző évekből egy-egy kérdést így példaként mondaná?
Történelmi eseményeket, évszámokat szokott a kolléga összeállítani. Mi azokat a kérdéscsoportokat küldjük ki, nem érettségi tétel nagyságúak, azért ezt látni kell. Kollégám, aki hadisírral foglalkozik, és amúgy a magánéletben is a történelem, illetve a kutatás, a csatatér kutatás az egyik nagyon nagy szenvedélye. Nagyon jó kérdéseket szokott hozni. Néha egy nagyon picit a vidámság, a humor oldaláról is egy-egy kérdést úgy közelít meg, mert hogy ugye fogyaszthatóvá kell tenni ezeket a dolgokat. Itt a Mohácsi csatától a mindennapjainkig számos olyan kérdés szokott szerepelni. Lényeg az, hogy nagyon remélem, hogy azért hallgatják részben a nevelők, részben a diákok. Érdemes elővenni azokat a segítleteket, amiket megadnak a kollégák ehhez, mert nagyon sokat számít a végső végeredménynél. A legtöbb csapat azt tapasztalom, és hát én nagyon, nagyon kedvelem ezt az eseményt. Legtöbbször a fizikai erőpróbára helyezik a fő hangsúlyt. Nem. Az ügyesség. Egyamkor akadálypályáztatunk, mindig elmondom a fiataloknak, hogy a lassan jár tovább élsz mottója, az nagyon gyakran. Ezért van az, hogy a katona nem kapkod. Át kell gondolni, stratégia. Egy akadálypályán is stratégiának kell lenni. Van időd. Elmondják, még egyszer elmondjuk a balesetvédelmet. Tudod, hogy miből tart? Hogy érkezzél a kúszó folyosóhoz? Mire vigyázzál a gumikeréknél? A palánkon, ha jobb, hogy menjél át? Magyarul ezeket át lehet úgy beszélni, hogy ezek rögzülnek benned. És az kicsit az olyan elméleti, mint ami az első segélynyújtás adott esetben, vagy ez a honvédelmi totó, ez jelentősen tudja a végeredményt befolyásolni.
Ezek szerint segítitek a felkészülést a verseny előtt, tehát az iskoláknak küldtök egy információcsomagot?
Természetesen, hát nem lehet az, hogy rögtön ott szembesülnek, mind a mellett ez most már ezért egy tradicionális, egy bejáratott verseny, és a résztvevő kísérő nevelőknek, tanároknak, iskoláknak, sőt a diákoknak is egy jelentős része, második, akár harmadik versenyén is részt vesz. Az, hogy újabb elemeket építünk be az akadálypályába a központi elvárás mellett, ez pont azért történik, mert hogy mindig frissíteni kell. Tudjuk jól, korosztály sajátosság. Ez a korosztály az állandó újdonságot sokkal nagyobb hévvel keresi, ugye, mint az előtte lévő korosztályok voltak. Ezért fontos, hogy egy palánk, egy újabb kúszó folyosó, egy olyan terheléses lövészet, ilyen elemek vannak benne, amit az öttusából ismerünk, amik én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon komoly érték meg élményhalmaz fog majd nekik adni a későbbiek folyamán. Nem feltétlenül azért történik ez, hogy itt rögtön mindenki a rendszerünk részévé váljon, ismerkedjenek. Ez a legfontosabb, ők tanulnak, diákok, ezt sokszor el szoktuk mondani, ez is a tanulása helyesen kezelik, a tanulásuknak a szerves részévé fog válni.
Egy ilyen nagyszabású rendezvényhez gondolom sok-sok segítő kell. Hány fő segíti a munkádat, vagy munkátokat?
Hát ez szinte a teljes irodállományát, területvédelmi, a 10-es Majtényi Károly területvédelmi zászlóhajnak az állományából is jön. Központilag is kapunk segítséget, mert hát itt például a futópályánál mérőkaput állítanak fel, a Matrix pályának a felállítása megint sok időt vesz igénybe. Én úgy gondolom, hogy ez több tucatnyi embernek az összehangolt munkája, de ez róluk szól. Több mint 100 fiatalról, az oktatókról, a nevelőkről, és az a jó érzés, amikor visszamegyünk egy-egy iskolába, mert szerencsére a Honvédség állományát tényleg mondhatom azt, hogy 100%-ban mindig örömmel látnak középiskolákba, előadásokra, vagy valamilyen iskolai rendezvényre, az országos haditorna az mindig állandó téma szokott. De valaki azért, mert néha csalódott, már nem jött össze, de én azt gondolom, hogy a legtöbben ez kellően hatékonyan és kellő alapossággal szokták, és a fiataloknak ez egy jó élmény.
Műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában az országos haditorna verseny Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei fordulójára hívtunk meg titeket. A beszélgetést pénteken 16:30-tól az iránytűben folytatjuk. Tartsatok addig is és akkor is velünk. Én munkatársaim nevében is búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok. Sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül! Esti mese.
Kacor király. Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak egy macskája. Ez a macska olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony ezt megelégelte. S egyszer, mikor a macska a teljes lábast egészen kiürítette, fogta a seprűt, jól megverte, s azt mondta neki. Kitakarodj a házamból, fel is út, le is út, többet ide be ne tedd a lábadat. No, szegény macska mehetett világgá. Elindult nagy, búsan, kiment a faluból, bódorgott erre, arra, mindenfelé. Aztán egy híthoz ért, ott leült, storombolt magában nagy búsan. Amint ott üldögélt, látja, hogy ott üldögél egy róka is. Szépen odasettenkedik, s elkezd a róka farkával játszani. Megijed a róka, s visszafordul, nézi a macskát, de nem tudta elgondolni, mi Isten teremtése lehet, mert ilyen állatot még nem látott. Visszahőkül egy kicsit, de vissza a macska is, mert még ő sem látott rókát világ életében. Mindkettő megijedt a másiktól. No, hanem mégis a róka szólalt meg először. Kérde a macskától nagy szepegve. Ki légyen az úr? Áhá, gondolja magában a macska, úgy látszik, ez fél tőlem. Mindjárt neki bátorodott, s mondta nagy büszkén. Mit? Hát te nem ismersz engem? Tudd meg, hogy én Kacor király vagyok. Nincs az az állat, ki ne féljen én tőlem. Ejnye, mondotta a róka, igazán szégyelem, hogy még a híredet nem hallottam. Egyszeriben meghitt a nagy tisztelettel Kacor királyt, legyen szerencséje, látogassa meg az ő szegény házánál, lesz tyúkhús, récehús, lúthús vacsorára, s minden, ami kitelik tőle. Jól van, mondott a Kacor király, hát elmegyek veled. Elmennek a rókaházába, de bezzeg a róka sürgött, forgott, felvetette a konyhát, sütött mindenféle pompás pecsenyét, kínált a Kacor királyt. Egyék, felséget, egyék, ne éhezzék, mint otthon. Mikor aztán az ebédnek vége volt, ágyat vetett Kacor királynak, puha ágyat, s Kacor király meghagyta, hogy csend legyen a háznál, nehogy valaki megháborítsa őt a nyugodalmában. Kiment a róka a háza elé, ott járt fels alá, s vigyázott, nehogy valaki bemenjen, de még a háza felé se közelítsen. Egyszer jön arra egy nyúl. A róka már messziről rákiáltott. Szaladj innét, te szerencsétlen! Nem tudod, hogy nálam alszik Kacor király? A fölébreszted, vége az életednek! Hiszen egyéb sem kellett a nyúlnak. Uccu neki, szaladott árkon, bokron által, mintha a szemét vették volna ki. Amint szaladt, szembe jöv vele a medve, s kérdi. Hát te hová szaladsz? Talán bizony a kopók kergetnek. Jaj, ne is kérdezze, medve bátyám uram. A rókakoma háza előtt jöttem el, s azt mondott a rókakoma, hogy szaladjak, mert Kacor király van nála szálláson, s ha felébresztem, vége az életemnek. Mondja a medve. Na hallod-e, öcsém, sok országot, világot bejártam, de Kacor királynak még a színét sem láttam, de még a hírét sem hallottam. No, csak azért is meglátogatom rókakomát, hadd lám, ki az a Kacor király. Elmegy a medve rókakomához, s hát rókakoma még mindig ott jár kell a háza előtt, s amint meglátja a medvét, kiált neki. Jaj, lelkem, medvekomám, ne jöjjön erre, mert ha Kacor királyt felébreszti, vége az életének, vége az enyimnek is. De bezzeg megijedt a medve is, megfordult, s futott keresztül az erdőn, mintha szemét vették volna, meg sem állott, még a nyulat utol nem érte. Hát mire odaért, ott voltak a nyúl körül mindenféle állatok, szárnyasok s szárnyatlanok. A nyúl beszélt neki Kacor királyról, s az állatok rémüldöztek. Jaj, Istenem, mi lesz velünk, ha Kacor király fölébred, s elindul az erdőbe? Volt ott mindenféle állat, farkas, szarvas, őz, varjú, sas, holló, s mind szörnyen meg voltak ijedve, nem tudták, hogy mit csináljanak. Azt mondja egyszer a nyúl. Mondok én valamit. Álljunk össze, ahányan vagyunk, csináljunk egy nagy vacsorát, s hívjuk meg Kacor királyt. Ha a rókakomához eljött vacsorára, eljön mi hozzánk is. Bizony, jó lesz, mondotta a varjú. Én, ha megbíztok bennem, elmegyek rókakomához, s meghívom Kacor király ő felségét. Bezzeg, hogy megbízták, hogy ne bízták volna, hadd menjen a varjú. Elmegy a varjú a rókakomához, köszönti illendőképpen, s mondja, hogy mi jóban jár. Jól van, mondja rókakoma, mindjárt bemegyek, megnézem, hogy felébredte, s elmondom a kívánságotokat. Bemegy rókakoma, s hát éppen akkor dörzsöli a szemét Kacor király, nagyokat nyújtózkodik, hogy csak úgy ropogtak belé a csontjai.
No, mi hír, barátom?
Kérdi Kacor király. Felséges királyom, mondja rókakoma, itt van egy varjú. Minden rend sarangbéli állatok küldték ide, hogy meghívják felségedet vacsorára. Kacor király megpödörte bajuszát, s mondta a rókának.
Jól van, mehetsz. Mondd a varjúnak, hogy elmegyek.
Visszarepül a varjú nagy örömmel a többi állatokhoz, s jelenti Kacor király üzenetét. Hely, uram teremtőm, egyszeriben nagy tüzet raknak az erdő közepében. A medve hozott ökörhúst, a farkas lóhúst, a sas mindenféle apró madarakat, a nyúl felcsapott szakácsnénak, forgatta a nyársat, sütötte a drága pecsenyéket, a többiek körülállották a tüzet, s úgy várták Kacor király ő felségét. A közben Kacor király is neki készülődött. Jó hegyesre kipödörte a bajuszát, s elindult rókakomával a vendégségbe. Eléjükbe jött a varjú, s úgy mutatta az utat, de a világ minden kincsért sem mert volna leszállni a földre, hanem repült egyik fa tetejéről a másikra, s úgy károgta. Erre! Erre! Egyszer meglátják Kacor királyt, amint jő rókakomával. Hát, uram teremtőm, ahány állat ott volt, mindannyinak inába szállt a bátorsága.
Jaj, jaj, kiabált a nyúl, ott jö Kacor király, még felszúr a bajuszára. Szaladjon ki, merre tud, kiáltott a medve, s azzal nekiramodtak, szaladtak, ahányan voltak, annyi felé.
Hogyha azok a bolond állatok el nem szaladtak volna, az én mesém is tovább tartott volna.
Kedves gyermekek, ma este a Kacor király című mesével kívántunk nektek jó éjszakát. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a fájdalmas rózsafüzér harmadik titkáról lesz szó. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Kormos Csaba atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Harmadik titok, akit érettünk, tövissel koronáztak. Ekkor a helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és összegyűjtötték köréje az egész csapatot. Levetkőztették, vörös katonaköpenyt adtak rá, tövisekből koronát fontak, rátették a fejére, egy nálcszálat pedig a jobb kezébe adtak, aztán térdet hajtva előtte így gúnyolták: üdvözli, zsidó királya! Szent Máté evangéliumának 27. fejezetéből a 27-től a 29. versig tartó részt hallhatták a tisztelt rádióhallgatók. Árpádházi Szent Erzsébetről, aki 1207-től 1231-ig élt, följegyezték, hogy amikor már német földön, Türingiában, Eisenachban, jövendőbeliének Lajos őrgrófnak családjával részt vettek a szentmisén, levette fejéről koronáját, mert megpillantotta a keresztre feszítettet. Zsófia őrgrófné, Lendő anyósa, felháborodva vonta kérdőre: Erzsébet hercegnő, olyan nehéz neked a korona? Nem tudsz királylányhoz méltón viselkedni? Mire Erzsébet így válaszolt: az én királyom Jézus Krisztus előttem függ, és irántam való szeretetből tövis koronát hord. És én, szegény szolgálója, itt érdeljek aranyból, gyöngyökből és drága kövekből készült koronával a fejemen? Ezt nem tehetem. Korbácsolást követően, mintegy délelőtt 10-11 óra körül, Jézust tovább bántalmazták az őt őrző római katonák. Ennek legfájdalmasabb eszköze a tövis koszorú vagy tövis korona volt. A Sisyphus spina nevű növény tüskéi 2,5 centiméter hosszúak, melyek könnyedén hatoltak be az elítélt fejbőrébe. A tövis korona tehát a szenvedés eszközeinek egyike. Jézus megcsúfolásakor a római katonák gúnyból tövis koszorúval koronázták királyá, ami drága urunkat. A Szentírásban sok kifejezés van a tövisre, de egyenként nehéz meghatározni pontos jelentésüket, így azt a tövis sem tudjuk egyértelműen azonosítani, melyből Jézus koronáját fonták. Az a tövis, amit említettünk, a palesztin Krisztus tövis, Sisyphus spina Christi, talán a legvalószínűbb. Ami viszont nagyon figyelemre méltó, és emellett nem lehet szó nélkül elmenni, az az, hogy Emmerich Szent Katalin a szenvedés történet misztikus átélése folyamán süvegkoronát látott. A tövis korona vázát 3 darab különböző növény újnyi vastag elálló tövisű ágából fonták, amelyet a töviseket lehetőleg befelé fordítva Jézus homlokára húztak, és hátul megszorítottak. A látnok szerint a váz 3 főága olyan volt, most itt egy idézet következik, mint nálunk, tudnilik Németországban, a varjú tövis, kökény és galagonya. A felső részt szeder indákból csinálták, eddig az idézet. Az írott hagyományban a tövis koronáról az első nyomot Nolai Szent Paulinusnál találjuk, aki szerint, itt egy idézet következik, tiszteletben tartjuk a szégyenoszlopot, a töviseket. 409-ből származik ez a mondat. A Jézus szenvedését orvosi szempontból vizsgáló szakemberek egyike arról vall, hogy az eleinte helyi jellegű fájdalom rövidesen az egész fejre, majd a nyakra és a vállakra is átterjedt. A fejben erős, éles, szúró fájdalom jelentkezik, mely idővel elviselhetetlenné válik, és ekkor a sérültnek olyan érzése támad, hogy borzalmasan fázik. Ráadásul a kialvatlanság és az idegfeszültség jelentősen megnöveli a fájdalom érzetet. Jézus tövissel való megkoronázása olyan hatalmas fájdalommal járt tehát, amit legalábbis sokan eddig el sem tudtak volna képzelni. A mi drága Urunk azonban ezt a gyötrelmet is vállalta azért, hogy minket a pokol el nem múló szenvedéseitől megmentsen, és arra indítson, hogy Istent és egymást igazán szeressük. Szívesen jut eszembe, hogy Isten szolgája, tiszteletre méltó Mincenti József bíboros úr emlékirataiban úgy vall, hogy ő mintegy 8 esztendeig tartó, 1948-tól 1956-ig tartó börtönévei alatt a szentmisői folyamán használt oltárképe egy töviskoronás Krisztust ábrázoló szentkép volt, amit elmondása szerint valamely alkalommal kapott egyik hívétől. Ezen a képen ez a felirat szerepelt, De victus vincit, legyőzetve győz. Mincent József bíboros úr is győztes lélekkel élte túl a megpróbáltatásokat és hirdette, hogy szívből megbocsát mindenkinek, aki neki bármilyen módon ártott, vagy aki őt eltaposandó ellenségnek, féregnek tartotta. Testvérem, adjon neked is erőt, életet küzdelmeiben, lelki harcaidban, megváltó Jézusunk. Szemléld az ő tövis koronáját, szívből bocsáss meg az ellened vétkezőknek, a rosszat jóval győzd le, hirdess szavaiddal és életmódoddal az értünk szenvedést vállaló Jézus Krisztus evangéliumát, örömhírét.
Elhangzott a Lélekszava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.